Kedves gyülekezet, kedves testvérek, mindenkit szeretettel köszöntök ünnepélyes úrvacsorai istentiszteletünkön, és az úrvacsorai istentisztelet alapigéjét a római levélből olvasnám, a római levél 11. fejezetének 30., 31. és 32. versét. Tehát római levél 11. fejezete és a 30. versről olvasom. Mert miképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Különleges ez a három igevers abból a szempontból, hogy első közelítésre talán egy picit nehezen értjük meg, hogy miről is szól. Ugye ki ez a ti, akikre Pál apostol utal? Azt mondja, hogy mert amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Két csoportról beszél tehát, és ez a két csoport, ez nem más, mint a pogányok és a zsidók csoportja. Ez azért nagyon fontos dolog, mert ugye akkor, amikor az Új Szövetséget olvassuk, akkor lépten nyomon beleütközünk ebbe a kérdésbe, a zsidó-pogány kérdésbe. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy szinte az összes lépésnél előkerül, tehát bármilyen téma, hogyha jön, gondoljunk ebbe bele, hogy mennyire nehéz lehetett az őskeresztényeknek, a keresztény igehirdetőknek, hogy ebből a két teljesen eltérő csoportból egy egységes csapatot, egy egységes gyülekezetet összegyúrjon. Mert egy dolog ugye, hogy valaki zsidóból lett keresztény, másik dolog, hogy valaki pogányból lett keresztény, na de hát a zsidóból lett keresztény, ő ugye büszke lehetett akár a zsidóságára, a pogányból lett keresztény, az meg ugye büszke lehetett a pogányságára, hogy ő azokba a zsákutcákba nem ment bele, amibe a zsidók belementek. Hát belement persze más zsákutcákba. Na most ez azért nagyon fontos, mert ugye itt van ez a felolvasott igevers, azt mondja, mert amiképpen ti egykor engedetlenkedtetek az Istennek. Tehát figyelmezteti a gyülekezet pogány hátterű tagjait, a római gyülekezet pogány hátterű tagjait, hogy gondolják ezt végig, hogy mi jellemezte az ő életüket korábban. Hogy mennyire hálátlanok voltak az iránt, az Isten iránt, akit persze nagy részt nem is ismertek. Azt mondja, ti egykor engedetlenkedtetek, ne felejtsétek el az Istennek, most pedig irgalmasságot nyertetek az ő engedetlenségük miatt. Mert ugye másfelé irányult most már az Isten figyelme így, hogy a zsidók többször, több körben kinyilvánították, hogy ők ebből a kegyelemből nem kérnek. Ez egy szomorú és drámai dolog, mert a választott népről beszélünk, arról a választott népről, aki minden ajándékot megkapott, aki pontosan tudhatta, hogy a messiás kicsoda és mikor kell eljönnie. Ehhez képest azt látjuk, hogy sokkal inkább az engedetlenség jellemezte őket, és ugye van egy határvonal, erre most részletesen nem térünk ki, de ez a bizonyos István megkövezése apostolok cselekedetei 7. fejezetében, ami egyértelműen jelzi, hogy tényleg elutasítják az evangéliumot. Itt van tehát ez a két csoport, két különböző hátterű csoport, és így folytatja tovább az apostol, azonképpen ők is most engedetlenkedtek, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Mintha azt mondaná, hogy igen, ti most örültök annak, hogy irgalmasságot kaptatok, de ne felejtsétek el azokat, akik most engedetlenkednek, és az a cél, hogy a ti irgalmasságba jutásotok folytán ők is irgalmasságot nyerjenek. Három igevers, illetve egész pontosan ez még csak kettő, amit most az elmúlt percekben elemzünk és próbálunk értelmezni, de gondoljuk ezt végig, hogy mennyire nehéz dolga lehet az apostolnak, akár itt a rómaiakkal is, de máshol is. Tehát az összes gyülekezetet felsorolhatnánk az Új Szövetségben, korintusi gyülekezetet is, galáciabeliek gyülekezetét is, és így tovább, és így tovább. Tehát egy csomót, rengeteget. És azért nagyon fontos ez, mert ugye a lehetőség mindkét csoportnak ott van, tehát az Isten irgalomban akar részesíteni mindenkit, a kérdés csak az, hogy ezzel az irgalommal, ezzel a kegyelemmel mindkét csoport vajon él-e. És ez egyáltalán nem olyan könnyű kérdés, mert miért ne élne az ember a felkínált irgalommal, a felkínált kegyelemmel? Na de hát ehhez képest azt látjuk, hogy az egyik csoport ezért, a másik csoport meg azért utasítja el, vagy utasította el az evangéliumot. Szóval a római gyülekezet esetében is ez egy heroikus, hősies küzdelem volt, hogy ebből a két hátterű csoportból valami egységeset kovácsoljon, egységeset gyúrjon Pál apostol. Egyáltalán nem volt könnyű dolga, de még egyszer mondom, szinte minden lapján az Új Szövetségnek ezzel a küzdelemmel találkozunk, hogy hogy lehet ebből a két teljesen eltérő gyökerű csoportból egy új vallást létrehozni, kialakítani, és ez pedig a kereszténység. Na most a gondolatmenetet így zárja az apostol a 32. versben, mert az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, hogy mindeneken könyörüljön. Na ez már elgondolkodtathat bennünket, mert erre ugye azt is mondhatjuk a 30. 31. verse, hogy jó, hát ez a háttere ennek az egész történetnek, de mi a lelki tanulsága? Persze nehéz volt, nyilvánvaló módon, nehéz volt ezt a bizonyos összekovácsoló munkát elvégezni, de itt valami egész érdekes dolgot mond ki az apostol, azt mondja, mindeneket engedetlenség alá rekesztett az Isten, mintha azt mondaná, hogy tulajdonképpen semmi különbség nincs köztetek pogány hátterűek és köztetek zsidó hátterűek között, mert mind a kettőtöket jellemezte az engedetlenség. Tehát ne nézz le emiatt a zsidót, és ne nézz le emiatt a pogányt, vagy ne nézz le senkit, aki engedetlen lenne, mert ez valahol, hogy mondjam, szinte a véredben van, szinte természetes, szomorú módon egyébként. Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett. De most az első századi háttérből jöjjünk ide a 21. századba. Mert ugye bárkiben fölmerülhet a kérdés, jó, hát ez jellemezte az akkori keresztényeket, az első századi keresztényeket. Bennünket hogy érint ez a bizonyos gondolatmenet? Bennünket ez úgy érint, hogy a 32. versben az Isten mindenkiről beszél. Mindeneket engedetlenség alá rekesztett. Hogy mindeneken könyörüljön. Valakivel nemrég beszélgettem erről az igeversről, és hát kifejezte a finoman fogalmazva értetlenségét. Gyülekezeti tag az illető, tehát testvérünk. Az értetlenségét, illetve hát kissé, úgy is mondhatnám, a felháborodását emiatt az igevers miatt. Mit jelent az, hogy az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett? Hát gondoljunk ebbe bele, ugye a magyar fordításból, ha kiindulunk, ez olyan, mintha az Isten szándékosan lenyomott volna bennünket a víz alá, rekesztett, tehát hogy direkt, hogy ott legyünk, azért, hogy mindenkin könyörüljön. Döbbenetes, nem? Az eredeti kifejezés, amit itt a görögben találhatunk, persze ez a rekesztett szó is jó, ez a bezárt. Az Isten mindeneket bezárt. Azért, hogy mindeneken könyörüljön. Hát ennek a versnek a feszültségét ez még nem annyira csökkenti, nem? Hát most az Istennek nem a szabadító szándéka az igaz? Hát nem azért szeretjük az Istent nagyon, hogy ő a kegyelmét, a szabadítását kínálja föl nekünk? Hogy ő előbb szeretett bennünket? Hát erről szól az úrvacsora is, nem? Most akkor mit lehet ezzel kezdeni? Az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, vagy bezárt. Két képet hadd használjunk, rekesztett, ez olyan, mintha a víz alá nyomott volna bennünket. Itt eszünkbe juthat a keresztség is egyébként. Mennyire érdekes, hogy ott is van az alámerítés, aztán a kiemelés. Ez az első kép. A második kép, amit használnék a bezárt kifejezésre, ez olyan, mintha egy börtönbe lennénk zárva. És nem csak, hogy bent vagyunk a börtönben, hanem be is vagyunk zárva ebbe a bizonyos börtönbe. Rögtön folytatom ezt a gondolatmenetet, hogy hogyan lehet feloldani ezt az ellentmondást, látszólagos ellentmondást egyébként, vagy ezt a feszültséget, hadd mondjuk ezt így, de egy olyan személyes tapasztalatomat hadd osszam meg veletek, ami egyébként állandó személyes tapasztalatom abból a szempontból, hogy nagyon sokat járok az elmúlt, most már azt lehet mondani, hogy 15 éven börtönökbe. Börtönökből, képzeljétek el, jelentkeznek főiskolára hallgatóink, tehát akik ott vannak bent, bezárva, és jelentkeznek, hogy szeretnék elvégezni a főiskolát. Erre, ha nem is könnyű, de úgy, ahogy lehetőségük van. Ez mindig a börtönparancsnok engedélyén, jó indulatán múlik. Na most én az elmúlt 15 évben rengetegszer voltam börtönben, olyan értelemben, hogy bementem hozzájuk, és akkor beszélgettünk a tananyagról, vizsgáztattam őket, többen már záróvizsgáztak is, tehát sokakkal találkoztam így a munkám során. A legtöbbet én börtönbe Szegedre jártam, mai napig is egyébként, és elgondolkodtam azon, hogy ugye pont, hogy ezt a képet használja az apostol, hogy bezárt, be van zárva az ember a bűn alá, az engedetlenség alá, hogy Szegeden, amikor én bemegyek a fogvatartotthoz, akkor hány ajtón kell nekem keresztül mennem. Hát úgy képzeljétek el, ugye az ember, hogyha lát egy börtönt kívülről, akkor nem tudja, hogy milyen belülről, ugye van egy nagy, hatalmas ajtó, ott nyilván bebocsátatást nyer az ember, de mire eljutok a fogvatartotthoz, ez nem kevesebb, mint 10 ajtó. 10 ajtón kell keresztül mennem. Na most, mivel vendég vagyok a börtönben, ezért vendégkártyát kapok, tehát én egyedül nem mozoghatok. Csak kísérővel mozoghatok. Tehát magyarán a kísérő jó indulatára vagyok utalva, hogy én eljussak egyáltalán a fogvatartotthoz. Miután eljutottam, persze egy még izgalmasabb kérdés, hogy hogy jutok ki. Kifelé is természetesen csak a segítő jó indulatának köszönhetően jutok ki. Igen ám, de ez a bizonyos szegedi börtön, ez nem ennyire egyszerű, hogy az a bizonyos kísérő is jön velem, és akkor a mágnes kártyájával nyitja az ajtót. Hát persze, néhány ajtót ki tud nyitni. De jó néhány ajtót meg nem. Azért nem tud kinyitni, mert vannak bizonyos szintek a börtönben, és ott a szintes felügyelő az, aki engedélyt ad arra, hogy igen, az a valaki, aki szeretne ott belépni, az tényleg beléphet, megnyom egy gombot, és akkor nyílik ki az ajtó. Egész pontosan legalább 4 ajtó van, 4 olyan ajtó, amelyik a szintes munkatárs jó indulatán múlik, hogy ez kinyílik-e vagy nem. Na most emberi a példa nyilván, de ezen morfondíroztam el, amikor ezzel a bezárt képpel találkoztam, hogy az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, vagy bezárt, hogy tulajdonképpen így vagyunk mi is a bűnnel, nem? Tehát, hogy ott vagyunk bent valahol, bent vagyunk egy börtönben, akármit is csinálunk, de tényleg akármit is csinálunk, tehát megfeszülhetünk, akkor se fogunk tudni kijönni, ha nincs nálunk a kulcs, vagy nincs olyas valaki, aki azt az ajtót ki fogja nyitni. És nem egyet, hanem 10. Na most ez az, amire azt mondhatja az ember, hogy a totális reménytelenség helyzete. Tehát így érzékelteti az apostol azt, hogy ember, te egy olyan helyzetben, egy olyan állapotban vagy, hogy neked semmiféle reményed nem lenne, hogyha az Isten nem könyörülne rajtad. De miután záról van szó, ne felejtsük el, vigyük tovább a képet, miután záról van szó, azt mondja, az Isten mindeneket bezárt. Ez azt jelenti, hogy mintha azt mondaná az ige, hogy ha már egyszer belesétáltál a bűncsapdájába. Mert ugye ilyenek vagyunk mindannyian. Belemegyünk a bűncsapdájába, elkövetjük a bűnt. Ezért vagyunk itt az úrvacsorán, igaz? Mert le akarjuk tenni ezeket a vétkeket, és rendezni szeretnénk ezeket a vétkeket. Ha már egyszer besétáltál a bűncsapdájába, az Isten rád zárja az ajtót, csak azért, hogy egy pillanatra is érezd. Ez lehet, hogy persze egy hosszabb pillanat. De érezd azt, hogy milyen tényleg rabságban lenni, hogy szembesülj azzal, hogy egyszerűen ez nem megy tovább, nem tudok innét kijönni. Na ezért használja ezt a képet az apostol, hogy az Isten mindeneket engedetlenség alá rekesztett, vagy bezárt. Elfordította azt a kulcsot. De miért teszi ezt? Nyilván nem azért, hogy kegyetlenkedjen. Nyilván nem azért, hogy most akkor éreztesse, hogy na, ő itt az úr, ő itt a főnök, és majd ő megmondja, hogy te mit csinálhatsz. Nem, ezt azért teszi meg ezt a mozdulatot. Gondoljunk ebbe bele, hogy egy ajtót bezárni. Ez egy mozdulat. Kezünkkel, ugye, egy szinte nem is különösebben érzékelhető mozdulatot teszünk. Ennyi bezárni egy ajtót. Szóval azért teszi, hogy az ember ébredjen föl, és gondolja végig azt, hogy az Isten kegyelme, az Isten könyörülete, ez mennyire sokat is jelent neki. Nekem is sokat jelent, amikor újra megpillanthatom a szabad eget, a kék eget, amikor kilépek a börtön kapuján, és oly természetes az elmúlt 15 évben, hogy igen, eddig mindig kiengedtek, és nem kellett ott maradnom a börtönben, De mennyire különleges ez, hogy igen, az ember lelki értelemben ugyanilyen bezárt állapotban van. És segítő nélkül nulla darab reményünk van a szabadulásra. Semmi. Semmi. De ott van az Isten kegyelme, ott van az Isten jóságossága, és igazából pont ezért teszi az Isten ezt, hogy felébreszt minket, hogy ráébresszen bennünket a kegyelmére is. Jegyezzük meg tehát jól ezt a képet, engedetlenség alá rekesztett vagy bezárt. Nézzünk meg egy második igét is ezzel kapcsolatban. Galata levélből szeretnék fölolvasni egy igét, tehát Galata levél 3. fejezet 22. versét. Galata levél 3. fejezet 22. verse, tehát Galata 3.22. Ezt írja, de az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőnek. Miért nagyon fontos ez az ige? Mit tesz hozzá az eddigiekhez? Mert ugye a rekesztett kép, megint ez van, ez szerepel itt. Azt mondja, az írás mindent bűn alá rekesztett. Istennek ez a szándéka, hogy ember szembesülj a saját állapotoddal. Ez nehéz dolog egyébként. Sokaknak nem is sikerül különben. Tehát sokak úgy élik le az életüket, hogy van egy képük magukról, meg sok mindenről, és nem szembesülnek azzal, hogy valójában az Isten mit is mond róluk, mit mond rólam, milyen tükröt tart elém. De az Isten a szaván keresztül azt mondja, hogy igen, az írás mindent bűn alá rekesztett. Ember, gondold meg, hogy milyen nagy dolog a bűn. Na de ezt azért tette, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Jézus Krisztusban való hitből. Ez azért nagyon fontos dolog, mert ugye a római levélnek is, meg a galácia beliekhez írt levélnek is az egyik legfontosabb, vagy inkább azt mondanám, hogy a legfontosabb témája ez a hitáltali megigazulás. Na most a hitáltali megigazulás könnyen elképzelhető, hogy ugye találkozunk ezzel a téves gondolattal, hogy mit is jelent ez a bizonyos hitáltali megigazulás. Én már találkoztam ezzel, és ugye volt, aki ezt úgy fogalmazta meg, hogy igen, bízom abban, hogy erős a hitem. És az erős hitem az, ami át tud lendíteni engem a nehézségeken, és az erős hit az, ami nagyon fontos. Első közelítése, első hallása talán jónak tűnik a gondolat, nem? Tehát az embernek jó, ha van erős hite. És ha valakinek van erős hite, akkor az tud bízni, tud kapaszkodni. Jó. De ez picit féloldalas. Miért is? Mert nézzük csak, mit mond itt az igevers. Azt mondja, az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. Jézus Krisztusban való hitből. Tehát Pál apostol itt nem a hitre helyezi a hangsúlyt. A hitet nem önmagában érdemes értelmezni, hogy a hit az micsoda is, meg a hit így, meg a hit úgy, hanem ezt világossá teszi, hogy ez a Jézus Krisztusba vetett hit kell, hogy jellemezzen bennünket. Ugye hit, vagy Jézus Krisztusba vetett hit, kicsinek tűnik a különbség, de mégis, hogyha azt mondom pusztán, hogy a hitemre tekintek, vagy az erős hitemre tekintek, akkor óhatatlanul is én kerülök a középpontba. Márpedig itt az apostol szándéka nem az, hogy az ént helyezze a középpontba. Azt mondja, hogy akkor gondolkodsz helyesen, és akkor cselekszel helyesen, hogyha az Istent helyezed, Jézus Krisztust helyezed a középpontba. Tehát ő legyen az, aki számodra mindennél többet jelent. Ne a saját hitedben bíz. Tehát ezt felejtsük el, hogy most akkor az én hitem. Nem ezen van a hangsúly. Persze az én életemet én élem kétségtelen, és ez nem fog változni. Na de akkor élek bölcs életet, hogyha Jézus Krisztusba tudom vetni a bizalmamat, a hitemet. Nem magamban bízzak, hanem a megváltómban bízzak, aki szeretne rajtam segíteni. Az úrvacsora ezzel is szembesít bennünket, hogy ember, ne ragadj le a vétkeidnél, ne ragadjunk le ennél a képnél, amit a Róma 11.32-ben olvashattunk, hogy igen, bűn alá vagyunk rekesztve. Ott a szabadulás, ott a kiemelkedés, de akkor, hogyha tudsz bízni Jézus Krisztusban, és végtelenül hálásak lehetünk ezért. Nagyon-nagyon fontos tehát, hogy az ember ne a hitében bízzon, ne ebbe kapaszkodjon, mert tényleg a hitáltali megigazulásnál bármikor előfoghat bennünket, akár ez a téves gondolat, akár másnál találkozunk ezzel a téves gondolattal. Pál apostol nem győzi ezt egyértelművé tenni, világossá tenni, hogy nem, itt valóban Jézus Krisztusban való hitről van szó, és figyeljünk föl erre a kifejezésre is, hogy ez adassék a hívőknek, adassék. Ez is ajándék, a bizalom is ajándék. Az ember azt gondolná esetleg, hogy nem, hát ugye az Isten szeret bennünket, és ez bizalmat ébreszt bennünk. De még ezt a bizalom ébresztést is adományként helyezi elénk az ige. Hogy ez is ajándék, kaptál valamit. Tehát nem pusztán a szeretetet kaptad, mert az egy dolog, hogy ami feléd elér, ami hozzád elér, az micsoda. Ami benned megszületik, az a szeretet, az a hit, az is ajándék. Tehát erre mutat rá a Galata 3.22. Az írás mindent bűn alá rekesztett, hogy az ígéret Jézus Krisztusban való hitből adassék a hívőknek. És még egy igeverset nézzünk meg, ezt megint csak a Római Levélből. Római Levél 3. fejezetének 24. versét. Tehát Római Levél 3. fejezetének 24. verse. Megigazulván ingyen, mondja Károly, az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Annyira érdekes ez, mert ugye Károlyi Gáspár így fordítja, hogy megigazulván ingyen az ő kegyelméből. Hát kétségtelenül lehet így fordítani, de nem teljesen pontos. Ez az ingyen kifejezés nem is igazán sokszor szerepel az Új Szövetségben sem. Megigazulván ajándékként. Ez szerepel az eredeti szövegben. Tehát megigazulván ajándékként az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Mi ennek az üzenete ennek az igeversnek? Mi a hitáltali megigazulás üzenete? Mi az úrvacsora üzenete? Azt mondja, megigazulván ajándékként, ember, gondold végig, ajándékot kaptál. Ajándékot kaptál. Az ingyen kifejezés azért vezethetne félre bennünket, mert az ember óhatatlanul is elkezdeni olyan könnyedén kezelni. Ingyen kaptam valamit. Szokták ezt mondani, hogy annak kevéssé mérjük fel az értékét, kevéssé értékeljük azt, amit ingyen kaptunk. Úgy szokták finomítani egyébként keresztény környezetben ezt a gondolatot, hogy igen, megigazulhatunk, és a Krisztus, ugye a megváltónk, az életét adta értünk ingyen kegyelemből, de nem olcsón történik a megigazítás. Hát ez is jó ez a gondolat, de még mindig kevés. Ragaszkodjunk inkább a görög eredeti alapján fordítható kifejezéshez, megigazulván ajándékként az ő kegyelméből. Tehát fel tudjuk-e mérni egyáltalán, hogy mekkora ajándékot kaptunk? Tehát, hogy valami csodálatos dolog birtokában lehetünk. Itt ez nem valami olyan történet, hogy igen, az ember kapott egy apróságot. Nem, az örök élet reménysége, az örök élet kegyelme nyílt meg előttünk. Megigazulván ajándékként. Tulajdonképpen ennek hátterén kimondhatjuk azt, hogy a hitáltali megigazulás is ajándék. Tehát, hogy nem pusztán erőfeszítésről van szó, kétségtelenül arról is. Nem pusztán arról van szó, hogy az ember gondolkodása megváltozik, de kétségtelenül arról is, és még sok-sok minden másról. De ami a lényeg, ajándék. Ajándék. Ilyen értelemben, ilyen háttéren ajándék egyébként az úrvacsora is. Nem? Tehát nyugodtan lehet azt mondani, hogy ez nem pusztán rólam szól, nem pusztán arról szól, hogy egy testvéri közösség tagja vagyok, persze erről is kétségtelen, és nagyon-nagyon örülhetünk neki, de tulajdonképpen mi azért jöttünk ide, hogy ajándékot kapjunk. És az úrvacsora ezt biztosítja a számunkra. Megigazulván ajándékként, mondja itt az igevers, az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. A Krisztus Jézusban való váltság által. Szóval ez a csoda ebben, és csoda az, hogy Isten mindenhol ezzel a kegyelemmel vesz körbe bennünket. Mert folyamatosan kísért, tehát amikor mi engedetlenek vagyunk és voltunk, ne felejtsük el, innen indultunk. Amikor engedetlenek voltunk, akkor sem mondott le rólunk. Nem mondta azt, hogy elmondtam ennek az embernek, világossá tettem, nem akar az utamon járni. Hát akkor ennyi volt, élje úgy az életét, ahogy akarja. Nem. Amikor engedetlenek vagyunk, akkor is figyelemmel kísér bennünket, akkor is szeret bennünket. Amikor bent vagyunk a börtönben, a 10. ajtó mögött, bár ránk zárja ezt a bizonyos kulcsot, de azért, hogy fölébredjünk, hogy a kegyelme által, a szabadító kegyelme által mi onnan ki akarjunk jönni. És ha az ember meghozza azt a döntést, hogy igen, szabadulni akarok, leteszem a vétkeimet, nem akarok velük közösséget ápolni, onnantól kezdve az egy csodálatos lehetőség az ember számára is, de az Isten számára is. Mert a kegyelmében tényleg részesíthet bennünket, és tényleg hit által megigazulhatunk. Hatalmas dolog. De ne felejtsük el, ajándék. Ajándék minden. Ajándék az is, amit kapunk, ajándék maga a lábmosás is, szent jegyek magunkhoz vétele is, és ajándék az is, hogy vele együtt mehetünk majd el innen, amikor vége lesz ennek az Isten tiszteletnek, és élhetjük tovább az életünket a következő negyed évben, vagy addig, amíg a következő úrvacsora el nem jön. Megigazulván ajándékként, mondja tehát az ige, az ő kegyelméből a Krisztus Jézusban való váltság által. Kedves gyülekezet, akkor, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük, és ezek már a záró gondolataim, akkor, amikor az úrvacsorát magunkhoz vesszük, akkor ezeket mindig érdemes átgondolni. Ezeket a kérdéseket, azt a kegyelmet, azt a szabadítást, amit az Isten ad nekünk, és gondoljunk ebbe bele, hogy az Isten a bűn alá rekesztettségből, a bűn alá bezártságból felemel bennünket. Ennek a mozzanata az, ami most történik. Ennek a mozzanata tulajdonképpen az egész életünk. Az egész életünk erről szól. Ez minden vágya. Ember, te ne rab legyél, ne bezárt legyél, hanem szabad ember legyél, akit el tudtam vezetni a szabadságra. Adja a jó Isten, hogy így legyen mindannyiunk életében. Amen. Szerető édesatyánk, hálás szívvel köszönjük neked azt, hogy megemlékezhetünk most a te áldozatodról. Megemlékezhetünk arról, hogy mennyire szeretsz bennünket, és kifejezzük hálánkat a kenyérért is, amit magunkhoz vehetünk. Hiszen ez jelképezi azt, hogy te velünk vagy, megkeresel bennünket, és nem hagysz abban a bezárt, bűn alá rekesztett állapotban, ahová jutottunk. Istenünk, kérünk, segíts értékelni ezt a hatalmas kegyelmet, ezt a csodálatos szabadítást, amit mindannyiunknak szeretnél megadni. Légy velünk, Urunk, és segíts elmélyedni a te szeretetedben most is, amikor a szent jegyeket magunkhoz vesszük. Könyörgünk a te bölcsességedért, könyörgünk a te szent lelkedért, könyörgünk a te megvilágosító hatalmadért, hogy te világíts be az életünk minden egyes zugába, rejtekébe, és kérünk, segíts veled járni innentől kezdve, segíts, hogy hálás szívvel emlékezhessünk arra a napra, amikor megkeresztelkedtünk, de arra a napra is, amikor úrvacsorát veszünk most. Köszönjük, hogy te gondoskodsz rólunk, és köszönjük, hogy hálát mondhatunk azért, hogy te megkerestél bennünket, hogy nem hagytál a bűn rabságában, fogságában. Légy velünk, Urunk! Te áld meg ezeket a pillanatokat, de te áld meg életünk elkövetkező részét is. Jézus Krisztus nevében kérjük ezt. Amen. Kedves gyülekezet, Jézus miután hálákat adott, megtörte a kenyeret, és ezekkel a szavakkal nyújtotta át. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Akik részesednek az úrvacsorából, kérem, hogy maradjanak állva, a többiek szíveskedjenek helyet foglalni.
Kedves gyülekezet, a pohár szereztetési igéit olvasom, kérem, hogy ezt is felállva szíveskedjünk meghallgatni. És vevé Jézus a poharat, hálákat adván, adta azoknak ezt mondván, igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára. Mondom pedig néktek, hogy mostantól fogva nem iszom a szőlőtőkének ebből a terméséből mind a manapig, amikor újonnan iszom azt veletek az én atyámnak országában. Jézus tehát a pohárért is hálát adott, kövessük ebben is példáját, akik tehetjük, hajtsunk térdet egy imádsághoz.
Szerető édesatyánk, hálás szívvel mondunk köszönetet a pohárért is. Köszönjük, hogy megemlékezhetünk a te fiad hatalmas áldozatáról, szeretetéről, és köszönjük, hogy érezhetjük, tapasztalhatjuk azt, hogy te mennyire szeretsz bennünket. Köszönjük a te fiad engedelmességét, készségességét.
Hálás szívvel mondunk köszönetet azért, hogy ezzel az áldozattal bennünket is megkerestél, hogy megszólítottál. Istenünk, kérünk, segíts értékelni ezt a csodálatos kegyelmet, azt a hatalmas szabadítást, amit te egészen közel helyezel hozzánk. Kérünk, segíts élni vele mindenkor, és segíts, hogy ne az jellemezze az életünket, hogy bukdácsolunk, hogy bűről bűre jutunk, hanem az, hogy feléd igyekszünk, és tökéletes szívvel igyekszünk azt az életszentséget elérni, amit te elénk helyeztél. Kérünk, hogy légy velünk, Urunk, és kérünk, hogy kísérj bennünket a mi elkövetkező életszakaszunkon. Te áld meg az egész életünket, lényünket, döntéseinket, szavainkat. Légy velünk, kérünk. Jézus Krisztus, megváltunk nevében kérjük mindezt. Amen.
Kedves gyülekezet, Jézus ezekkel a szavakkal nyújtotta át a poharat. Igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem, az új szövetségnek vére, amely sokakért kiontatik bűnöknek bocsánatára.
Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját te reád, és adjon békességet néked. Amen. Amen.